Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
Na kérem szépen, egy nagyon fogyasztóbarát téma következik, ez pedig, hogy a fordítás jövője hogy fog kinézni. Erről mindenkinek van véleménye, és mindenki találkozik az ezzel kapcsolatos problémákkal. A vendégünk pedig Kis Balázs, a MemoQ, úgy kell ejteni a szó?
Angolul beszélünk, igen, magyarul MemoQ-nak mondjuk.
MemoQ. Szuper. MemoQ.
Na, jó, azért.
Na, ennek a társaságnak a vezérigazgatója, először talán a társasággal ismertessük meg a hallgató közönséget. Mit kell tudni a MemoQ-ról?
MemoQ-ról azt kell tudni, hogy mi egy... Mondanám azt, hogy egy kis magyar szoftvercég vagyunk, 2004-ben alakultunk, és olyan termékeket készítünk, és olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amivel a profi fordítások készítői dolgoznak. Tehát
nem én, amikor nem tudom, hogy mit jelent.
Nem minket keressenek a Google fordító mögött, vagy, vagy előtt, vagy akárhol, hanem amikor valakinek szüksége van egy műszaki fordításra, mondjuk egy autógyár elkészíti a szervizkönyvnek vagy a gépkönyvnek a sok-sok különböző nyelvi változatát, vagy adott esetben szerződéseket kell lefordítani, akkor a fordító iroda vagy a fordító csapat az sanszos, hogy a mi eszközünket fogja használni.
Mit tud ez egyébként? Igen. Tehát igen, hogyan javítja, vagy hogyan segít a profi fordítók munkájában a szoftver? Mi az, amit a szoftver csinál, mi az, amit az ember? Hogy oszlik ez meg? Az egész hogyan változott az elmúlt években?
Igen. Tehát ez a dolog, amit mi csinálunk, ez egészen más és máshonnan indul, mint az automatikus gépi fordítás. Ne arra gondoljunk, amit a Google fordító csinál megint csak, hanem olyan fordításokról beszélünk, amelyekről közmegegyezés van, hogy embernek kell elkészítenie, mert fontos, hogy...
Hiszen egy autó műszaki leírása, valami rosszul sül el, így az van, gond lehet. Így
vagy van, szerződések, amelyek komoly jogi következményei lehetnek, igen?
Tehát ezek, közmegegyezés van arról, hogy az ilyen dokumentumokat embernek kell fordítani, az embertől elvárható az, hogy a dokumentumnak minden porcikáját ellenőrizni tudja. Ha több ember dolgozik együtt, akkor egy minőségbiztosítási láncon is keresztül tud menni a fordítás. Tehát amikor mi kiadunk egy fordítást egy fordító irodának, akkor soha ne arra gondoljunk, hogy valaki gyorsan lefordítja, és már kapjuk is vissza, hanem azt, ha mondjuk a fordításra érvényes szabványok szerint dolgozik a fordító iroda, akkor azt még ketten meg fogják nézni, és utána kerül csak vissza hozzánk. És hogyan segít ebben a szoftver? A 80-as évek vége felé, 90-es évek eleje felé az akut problémává vált, hogy túl sok volt a fordítani való a világgazdaságban, ugye akkor kezdtek el a nemzetközi cégek különböző piacokra terjeszkedni, akkor döbbent rá mindenki arra, hogy igen, a magyar, a szlovák, a lengyel, az albán, az egyiptomi piacon, akkor tudok eladni hatékonyan, hogyha a termékeim le vannak fordítva az adott piacok nyelvére, és egyszer csak túl sok lett a fordítani való, túl drága lett a fordítás, túl lassú lett a fordítás, és erre kerestek műszaki megoldásokat, és igazából, amit mi csinálunk az alapszinten, nagyon egyszerű dolgokat csinál. Újra hasznosítja azt, ami már le volt fordítva. Tehát, hogyha én nekem mondjuk maradjunk az autó gépkönyvénél.
Nem kell egy féltengely kifejezésre ismét rákeresnem, mert ezt már egyszer valaki...
Nem is a féltengely kifejezésről beszélünk, tehát nem egy-egy szóról beszélünk, hanem amikor van mondjuk egy 200 oldalas gépkönyv, ami egy autó dokumentációnak elenyészen kicsi része. És egy új modellhez azt kihozzák, és mondjuk 10% különbség van. Akkor a mi szoftverünk pontosan meg tudja mondani, hogy hol van az a 10% különbség, és a maradéknak a fordítására emlékszik, és ha nem pontosan ugyanúgy néz ki a szöveg, de milyen nagyon minimális javítások voltak benne, akkor is megtalálja az egyezéseket. De ez az egyik alapfunkció, ezt hívják fordító memóriának, vagy egyesek fordítási memóriának. Ez az egyik alapfunkció, a másik dolog, ami lényeges, az az, hogy lehetővé teszi a fordítók együttes munkáját. Ez az egész, a mi történetünk az egy számítástechnikai könyvkiadóval kezdődött 1996-ban, azt a szüleimmel hárman alapítottuk, és ott adottak olyan helyzetek, hogy le kellett fordítani egy 1500 oldalas könyvet, igen ám, de 2,5 hónap múlva már a boltok polcain kellett lennie. Hogy lehet ezt megcsinálni? Hát épesző ember erre azt mondja, hogy ezt nem lehet megcsinálni. És erre jött az az ötlet, különben nem túl eredeti ötlet, hogy hát osszuk szét a fordítást, ne egy ember fordítsa le, hanem több. És akkor itt van az a kihívás, hogy igen ám, de mondjuk 10 ember 10-féleképpen fogja fordítani, tehát mik lesznek azok a technikák, amikkel egységesítjük, hogyan gyorsítjuk fel a javítási folyamatot, és a többi, és a többi. Így kerültek később aztán a Memok szoftverbe, ami már nem ez a családi cég, olyan elemek, mint például a lektorálás, fordítás, javítás elkezdődhet már akkor, amikor a fordító még be se fejezte a fordítást, mert különben nem lesz idő a lektorálásra. A fordítás szempontjából ez messze nem optimális folyamat, de még mindig jobb, mint hogyha lektorálás, javítás nélkül kellene a fordítást kiadni. Emlékszem arra, hogy beszélgetek egy kollégával még nagyon-nagyon régen, valamikor 2007-ben vagy 2008-ban, és azt mondta, hogy egy fordítóirodánál azért hagyta ott a munkáját, mert a második alkalommal kapott, ha jól emlékszem, 6 órát 100 000 szó lektorálására. És ha valaki a mi rendszerünket használja, és azzal menedzseli a fordító csoportot, illetve a fordítási munkafolyamatot, és azon belül a minőségbiztosítást, akkor ez nem 6 óra, hanem sokkal több, mert nem kell megvárni, amíg minden fordítás beérkezik.
Értjük.
Már sokkal több?
Sokkal. Tehát majdnem annyi idő van rá, mint magára a fordításra.
Tehát a lektorálásra.
Így van.
No, hát akkor érteni véljük a céget, és akkor beszéljünk egy kicsit a fordításnak a jövőjéről, ahogy így meghirdettük. Hát ugye a Bábel tornya óta egy vágy az emberiségben, hogy mindenki értsen mindenkit a szanszkrittal, a pástunk keresztül a mindenféle eldugott nyelvcsoportokon, és ezt a vágyat multinacionális cégek, beszéltünk ugye a Google-ről, próbálják meglovagolni. Volt már okos fejhallgató, okos szemüveg, de a nagy áttörés az várat magára. Miért? Ennyire nehéz megtalálni a kulcsát, hogy lehet A nyelvből B nyelvbe valamit átültetni?
Igen. A fordítás nehéz. Tehát ez nem tagadjuk. Embernek is megtanulni is nehéz, de nem véletlenül. Ha valaki egyszerűen csak beszél egy idegen nyelvet, ő még nem tud fordítani. És a fordítás azért nehéz, mert a nyelvnek minden aspektusát magába foglalja. Tehát, hogy is akarom ezt fogalmazni, nem lehet egy szöveget, egy közlést lefordítani egyik nyelvről a másikra, anélkül, hogy tisztában ne lennénk azzal, hogy ez milyen környezetben hangzik el, milyen háttértudást feltételez a befogadója részéről. Tehát nagyon sok minden van abban a dologban, amit közlünk, ami nincs benne magában a szövegben. Tehát még nem beszéltünk a számítógép képességeiről egy szót se, és már is látunk egy csomó mindent, ami nincsen benne a szövegben. A számítógépnek úgy kell lefordítani a szöveget, hogy egy csomó információt nem kap meg, ami nekünk a rendelkezésünkre áll. Azért, mert mi a világban létezünk, azért, mert látjuk a környezetet.
Ezért vannak ezek a vicces félrefordítások?
Sokszor igen. Vicces félrefordítások sokkal egyszerűbb dolgok miatt is lehetnek, de ugye ez az első akadály, amit a számítógépnek meg kell ugrani. A második akadály pedig az, hogy a számítógép nem, egyelőre nem ér föl az emberi intelligenciával. Nem tudja a világot leképezni, még ha rendelkezésére is állna az az információ, ami nekünk a rendelkezésünkre áll, ugye ő csak a szöveget kapja meg, még akkor sem tudjuk úgy leképezni a világot, amikor mi arról beszélünk, hogy a számítógépen a szövegek jelentését ábrázoljuk, akkor a leggyakrabban az történik, hogy egy-egy fogalmat egy úgynevezett hálózatban helyezel a számítógép, ami azt mondja meg, hogy a többihez képest ő milyen viszonyban van. Erre is épült egy komplett szakma, hogy hogyan építünk számítógéppel szemantikus hálókat, több évtizede létezik, emberek foglalkoznak vele, nagyon szép eredményeik vannak, de nem sikerült a számítógéppel az ember, számítógépnek ezzel együtt se az emberrel egyenértékű intelligenciát adni.
Nem és is erre fog sikerülni?
Hát ezt
nagyon... nem az intelligenciát, hanem most visszatérve a fordításra. Kiválthatja a számítógép előbb-utóbb a fordítóirodákat? Utopisztikusnak tűnt a Google-nek a szemüvege, hogy beszél valaki hozzám, és én a szemüvegen látom kiírva, hogy ő mit mond nekem. Ez ilyen nagyon izgalmas dolog. Nagyon, nagyon közelinek tűnt, aztán nem harapózott el, gyanítom, nem lehetett úgy használni, ahogy azt a fogyasztók szerették volna.
Ez nagyon merész dolog lenne megjósolni. Ezt itt ebből a székből én ezt nem tudom megmondani. Amit meg tudok mondani, amit én látni vélek, inkább így fogalmaznám, az az, hogy ma, és az én véleményem szerint még jó néhány évtizedig, mindig lesz olyan szöveg, mindig lesz olyan fordítási helyzet, amit a számítógép nem tud megoldani. És vannak olyan helyzetek, amikor meg a számítógép által automatikusan emberi közreműködés nélkül előállított fordítás megfelelő lesz. Tehát én is előfordul, hogy valamilyen automata fordítórendszert használok, hogyha tényleg csak arról van szó, hogy rátévedtem egy kínai websájtra, és nagy vonalakban tudni szeretném, hogy miről szól. Ezzel nincsen semmi gond. Aztán van egyébként egy új irányzat a gépi fordításban, egy pár éve létezik már ez az úgynevezett neurális gépi fordítás. Ne arra gondoljunk, hogy az emberi agyat modellezi a számítógép, létezik a számítástechnikának egy olyan ága, amelyet neurális hálózatoknak neveznek, ez az emberi agyban az idegsejteket és a köztük levő kapcsolatokat igyekszik modellezni, de lényegesen egyszerűbb, és alapvetően egy matematikai modellről beszélünk, de ilyen modelleket föl tudtak építeni úgy, hogy gépi fordítást végezzenek, és ezek lényegesen jobb nyelvi minőséget adnak, mint a korábbiak. Viszont a fordítások nem föltétlenül helyesebbek, vagy nem föltétlenül nagyobb arányban helyesek. Azzal együtt is, hogy nemrég beszélgettem például egy angol-német fordítóval, aki azt mondta, hogy bizony vannak olyan angol-német-német-angol neurális rendszerek, amelyek ijesztően jók. És csak az a baj, hogy az ijesztően jó, ez nem egy megjósolhatóan 100%-os minőség. Ugye amikor én egy emberhez megyek fordításért, egy fordítóirodához megyek fordításért, akkor én 100%-os minőséget várok el. Nem tartom megengedhetőnek, hogy bármi kimaradjon a fordításból, nem tartom megengedhetőnek, hogy bármi nem, valamilyen értelemzavaró hiba legyen. Ezért létezik az a nagyon szigorú minőségbiztosítási folyamat, amiről beszéltem. És a gép ezt nem tudja garantálni. Tehát mindig bele fogunk futni valamivel, hogy ez nagyon jó ez a fordítás. Hopp, de a 10 mondatból.
De ott van egy furcsa szó, bizonyám, ami nem illik bele. Igen.
Bizonyám.
Na most nagyon megy az idő, és azért szeretnénk kifutatni a beszélgetést arra, hogy most nagyon előre ugrottunk, tehát akkor a jelenlegi ismeretek szerint inkább az képzelhető el, hogy a gép és az ember együtt dolgozik. Egyébként nem ez az egyetlen szakma, amiben erre a következtetésre jutunk, hogy a gép támogat, de kell az ember mögé, hogy ezek a gigszerek ne csúszanak be. Hogyan tud egy gép támogatni egy fordítóirodát? Miben válthatja ki, miben fejlődhet tovább ez az ember-gép kapcsolata a fordítás területén?
Igazából amikor az ember technológiát fejleszt, akkor kétféle hozzáállással mehet ennek az egésznek neki. Az egyik az, hogy lecserélem az embert, automata fordítás lesz, minden fordítók elvesztik a munkájukat, és a többi, és a többi, erről szó sincs. És van egy másik hozzáállás, ami pedig azt mondja, hogy én kiegészítem az embert, szupererővel ruházom föl, gyorsabban fog tudni fordítani. Miért? Azért, mert amikor fordít, akkor figyeli a szöveget a gép abból a szempontból, hogy mi az, ami már le volt fordítva. Lehet, hogy be van kötve automata gépi fordítórendszer is ebbe a folyamatba, 2, 3, 4, amely szintén súg, és amik minél rövidebb szövegrészre kell súgni, annál jobb minőségű súgást tud adni. És vagy diktálhatom már a fordítást, vagy amiről beszéltem korábban, hogy többen dolgoznak együtt, és ez valós időben történik, tehát ha valaki lefordított valamit, azt többiek rögtön látják. Ez is gyorsítja a munkát. Tehát, hogy villámsebesen fogok tudni fordítani, és mégse vesztem el a minőségnek a jelentős részét, amit különben elvesztek mindig, hogyha időnyomás alatt kell fordítanom. Uh-huh. Tehát igazából...
Tehát a szupererővel felruházott fordítóké a rövid távon a jövő. Ez a lényege az egésznek. Hogyha hosszú távra gondolkodunk, és erről már beszéltünk egy kicsit, akkor is ez maradhat, ez az elképzelhetőbb, mint a teljes kiváltása a fordítóknak, tolmácsoknak? Nem lehet ezt hétköznapiban megcsinálni teljesen gépi alapon? Tehát amikor két ember beszélget az időjárásról, az nyilván könnyebb fordítani, mint egy autó több ezer oldalas műszaki leíratát. Tehát nem lehet az, hogy a nagyon veretes és fontos szövegeket embergép csinálja, a hétköznapi emberek, jó napot kívánok, bemegyek Spanyolországba valahova, szeretnék egy croissant venni, az 6 cent lesz.
De ez már most szépen is így van.
Hát de most nem? Még az, a minőség ott is azért gáz. De, tehát nagyon sokat derülünk a Google fordítóval előállított használati utasításokon például.
Ugye, tőlem ezt fordítva szokták megkérdezni, de igen. Tehát mindig lesz valamiféle együttér, és lesznek olyan dolgok, amiket automatával fogunk lefordítani, mert most egy csomó olyan dologról beszélünk, amihez egyébként sem alkalmazunk embert, hanem uh-huh. mondjuk megtanulunk egy pár szót azon a nyelven, ahelyett, igen, hogy az igen, automata igen. fordítót használnánk, de igen, elképzelhetőnek tartom azt, hogy a teljesen automatizált megoldások, akár a korábbiak újra hasznosításával, akár a korábbinál jobb minőségű automata gépi fordítással több helyen lesznek használatban. Viszont azt is valószínűnek tartom, hogy a belátható jövőben, itt hosszú távról is beszélek, de nyilván nem tudok 50-100 évre előre nyilatkozni, de a belátható jövőben úgy gondolom, hogy mindig lesznek olyan szövegek, olyan szövegtípusok, olyan kommunikációs helyzetek, ahol az emberi fordítás, az ember közvetítő szerepe nem lesz kikerülhető. És mivel a fordítás iránti igény az inkább nő, mint csökken, ezért nem gondolom, hogy az ember által készített fordítások azok volumenükben csökkennének, inkább növekedni fognak, annak ellenére, hogy az automata inkább teret nyer, de az automata által fordított szövegek is lényegesen többen lesznek, mint korábban.
Zárszónak tökéletes volt, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes beszélgetés volt, amit megint csak szoktam pufogtatni ezt a mondatot, hogy megint felfüggeszteni lehet, ezer kérdés merül fel, hogy lehet ezt majd technológiailag megoldani, füles lesz, szemüveg lesz,
ezer dolog
merül fel az emberbe, úgyhogy szerintem folytatjuk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és köszönöm, elmondta mindezeket, sok sikert a tevékenységükhöz.
Köszönjük.
Kis Balázzsal beszélgettünk, a Memok vezérigazgatójával a fordítás jövőjéről.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.